Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Beke László vagyok, és az Érdekes emberekről szóló magazinunk újabb adását hallgatják éppen. Mai beszélgető társam egy falubeli kedves ismerősöm, Vékony Gizella. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged is. Azért kértem meg Gizit erre a beszélgetésre, mert hosszú évek óta talán alapítója vagy vezetője egy olyan Facebook oldalnak, amely arról szól, hogy a szülőfaluja Tázlár múltját kutatja. Szoktad hangsúlyozni, hogy ez nagyon-nagyon amatőr dolog, nem sok szakmaiság van benne, viszont ha valaki ellátogat erre az oldalra, akkor mégiscsak azzal találja magát szembe, hogy izgalmas sztorik, képek bukkannak föl a múltból. Szóval erről fogunk majd az elkövetkezendő percekben beszélgetni, de hogy ki is Gizi? Egy kicsit majd mutasd be, légy szíves magad a hallgatóknak, pár gondolatot, amit szívesen megosztasz velünk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszöntök minden hallgatót. Vékony Gizella vagyok, egy nagyon egyszerű parasztány, hogy úgy mondjam, csak már kicsit idősebb formába. Hogy is kezdjem talán, hogy hol is születtem? Nagyon egyszerűen, kint a tanyán, kint a buckába. A szüleim is mind egyszerű paraszt családból származtak. Állattartással, növényekkel foglalkoztunk mindig, tehát igazából hát a föld és a falu szeretete, az emberek szeretete, tehát innen származik az emberek, a gyökerek innét jönnek. Tehát a sok különöset úgy nem tudok hozzátenni, azért mondtam, hogy nagyon egyszerű, nagyon prózai kis életem van.
Nagyon hangsúlyod ez ezt, hogy egyszerű életed van, de hát itt az előzetes beszélgetésben is volt arról szó, hogy mindegyikünknek az élete egy regény. Meg hát ezen a vidéken a legtöbbünk nagyon-nagyon egyszerű ember, kint született a buckába, vagy éppen a faluban, meg a felmenőink is ilyenek voltak, úgyhogy nincs ezen mit különösebben szégyelni. Mi az, amit úgy igazi nagy értékként, nem anyagi értékként, hanem szellemi, lelki értékként őrzöl magadban a gyermekkorodból?
Nem is tudom a szüleimnek az élethez való viszonyát. Tehát ők mindig nagyon-nagyon tisztelte voltak az elődeik iránt. Felső Tázláron, tehát nagyon-nagyon sokat hallottam az őseimről. Nagyon sokat emlegették a betelepülőket, akik itt Tázláron megvették az első földeket akkor. Tehát az ő dicsőségeikről, a Benyicki kastélyt, ahogy megvették Tázláron, és az első iskola nevükhez fűződik. Hogy ők különleges család volt annak idején, ők akkoriban, és nagyon sok mesét, legendát, regét hallottam felőlük, ami úgy akkoriban, talán gyerekkorban nem is, de azért most felnőtt korban már inkább jobban érdekelni kezdett, hogy na, akkor kik voltak ők. És akkor, na, akkor honnét származunk. Amíg sajnos éltek a szüleim, addig igazából nem nagyon kérdeztem, mert akkor még nem értem meg arra a korra, hogy na most már visszafelé, akkor még előre néztem. Ma már azért inkább visszafelé szeretek tekingetni én is, és akkor ezért kezdtem el kutatni is, hogy akkor mi van itt a vékonyokkal, mit csináltak itt felsétált a telepen, mi volt ez, ki volt az Emma tanárnéni, vagy ki volt az ügyvéd, vagy ki is, aki a templomot megvette, és akkor innét indult az egész. Aztán szerencsére rám írt egyszer, pont a Facebook oldal kapcsán rám írt egy unokatestvérem, akiről addig nem tudtam, hogy van, de aztán kiderült, hogy bizony mást is érdekelt a családba ez a dolog, mert Vékony Gábor az ELTE-nek a régészeti tanszék vezetője volt, és számos régészeti könyv kiadója, és ő neki a testvére volt, és hát más unokatestvérem ebből szakmát űzött, tehát ő komoly eredményeket kutatott, és szerencsére megkaptam tőlük a családfát, úgy 1400-as évekig visszamenőleg körülbelül, és nagyon érdekes dolgok derültek ki, és hogy elkezdtünk beszélgetni az unokatestvéremmel, őt Attilának hívták, hát nagyon mély benyomást tett rám, hogy tényleg, hát ti is ezt csináltátok, ti is, és ez ilyen érdekes, és még a körösi ügyvéd is arra, hogy hát nem, igaz, hát még jönnek itt elő, és akkor hát teljesen beleástam magam, tehát nagyon jó érzés volt, és aztán jöttek elő a történetek, amit anyukáik úgy meséltek, aztán félfüllel mondták, hallottuk, de nem igaz, vagy igaz, és megtalálni újságcikkbe ezeket a dolgokat, hát ez egy nagyon jó élmény, tehát az, hogy én elolvasom, hogy ó, hát tényleg ott volt, hogy apámékkal mondjuk mit csináltak a kulák 50-es években, és ott van az újságcikk, ahogy amiket írnak róla, megtalálni egy 100 éves cikket, hogy a nagyapám földet keres például, vagy a nagyapám, hogy mit, hogy csináltak, szóval. Tehát azért magával ragadja az embert ez a dolog.
És aztán a vékony családnak a kutatásából kikerekedett az, hogy most már nem csak a vékonyakról írsz, hanem nagyon-nagyon sok más tázlári érdekeltségű szeméről. Kedves hallgatók, ennél a gondolatnál folytatjuk majd néhány perc zenehallgatás után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, ismét itt vagyunk. Remélem, hogy a zene is szép volt, amit hallgattak. Vékony Gizellával, Gizivel beszélgetünk. Hát engem azért melbevágott ez a gondolat, hogy az 1400-as évekből vannak már emlékek, ha nem is annyira 100%-ig kapcsolhatóak a ti családodhoz, de hát azért mégiscsak. Mi ennek a kornak, vagy hát a legelső időszaknak az olyan jellegű emléke, amit úgy érdemes megemlíteni a hallgatók számára?
1400-as években, igen, ott mivel mi Kun nemzetségből származunk, ők akkor már Szegeden voltak a vékonyok, ezt megtalálta szerencsére, tehát ez nem az én érdemem, nem az én érdem, ez Vékony Gábor érdeme, hogy ott már, ott Szeged alsóvárosban, ahol nét a többi elődem is jött, ott már ők megtalálta a vékonyokat, csak akkor még nem volt összekapcsolódás a mi családunkkal. A mi őseinkre visszamenőleg 1620-tól tudja azonosítani, pontosan 1620-tól 1670-ig Vékony István volt az, aki igen azon a környéken született, és tehát az ott élt, és őt már vissza össze lehet kapcsolni velünk, úgyhogy mi nagyon tudjuk, hogy nagyon kunok vagyunk, konok-kunokok, és hát innét is jött belém az is, hogy oké, itt a kiskunság, itt az a puszta, ahol a kunok éltek, ahol a negyedik Béla letelepítette őket, és hogy éltek, aztán a magyarokkal volt egy kis vita, aztán katolikus, és nagyon hithű katolikusok lettek, és aztán volt, amikor kiűzték a törökök őket, és tehát, hogy a puszta, miért lett puszta, tehát ez nagyon érdekes dolog, és hogy mennyi mindent kellett nekik szenvedni ahhoz, hogy földművelők lettek a nomádokból, hogy ők itt letelepedtek, és hogy is, és már egy kicsit talán más az értékrendjük is, egy kicsit talán ők büszkébbek voltak. Még az itt élő magyarok azok általában jobbágyok voltak. Tehát ha nem földes úr volt, akkor jobbágy volt, és a kunok azok nemes rangot kaptak, ugyebár, és azért tartották is magukat hozzá. És hát igen, nagyapám is elég gazdagon jött ide tázlára, meg a többi, illetve dédapám, és a többi kunő is igencsak módosabb emberként élt. És aztán hát sajnos belecsöppentek ebbe a sivatag életmódba, és itt, hogy hogyan alakult kinek, hogyan alakult a sorsa.
Kunokból beduinok lettek egy
hát,
kicsit.
Hát igen, egy kicsit asszimilálódtak a magyarokkal, persze. És aztán hát mindenképp próbált itt megélni, de hát aztán jött az első világháború, jött a második világháború, szóval változott mindenkinek az identitása, ez biztos az, ahogy asszimilálódtak, hát igen, az anyám az biztos, hogy magyar gyökerű, és akkor ő jobbágy családból származott, és valóban tényleg az látszott a szüleimnél is, hogy anyámnak is más értékrendje volt apámnak is. Apám azért igyekezett megtartani azt a tartást, ami az őseit is jellemezte, hogy azért adunk valamicskét magunk.
Erős nyaka, erős gerince volt a kunoknak, én is így tudom.
Igen, és ő igyekezett, attól függetlenül, hogy apám szegény, átélt a háborút, hadifogoly volt több évig, és nagyon-nagyon megszenvedte. Hát ami az erejét ütelt azért, itthon is egy kicsit nomád volt ő is, mert halászott, szóval és akkor halászott, meg szerette borzasztó a természetet, szerette a szabad életet, szabad gondolkodást, hát azért amennyire lehetett igyekezett megtartani önmagát, tehát hogy fenntartani magát a szegénységben, meg mindenben, mert tényleg borzasztóság szegénység volt azért abban az időben is, hiába voltak földek, hiába voltak tehenek, tehát a megélhetésén nagyon-nagyon meg kell küzdeni akkor is. És nem arról szólt az életünk, hogy milyen szép ez a világ, hanem az, hogy tényleg dolgozunk, meg kell élni. Tehát én 8 éves korom óta dolgoztam, már úgy dolgoztam, hogy nekem ki volt adva, hogy az iskolából hazamegyek, az nem az van, hogy játszunk, vagy bármi, hanem szigorúan ki kellett mennem a rengeteg tehénne, és akkor én estig szépen ott kint voltam egyedül, illetve a könyvek társaságában, mert hát más szórakozás nem lévén, és akkor az így ment, amíg én felnőttem, hogy hazamentem az iskolából, az már kapuba már tudtam, hogy oppá, bőgnek a tehenek és éhesek, és lehet, hogy még előbbre való, mint az én evésem, mert menni kell kifelé, itt nincs vicc. És nincs szombat, meg nincs vasárnap, meg nincs nyári szünet, hanem munka van. Úgyhogy, tehát akkoriban azért ebben a világban másik gyerekek is dolgoztak persze, de komoly felelősség volt a vállamon.
Hát ez a vidék, ezt én is tapasztalatból tudom, meg a történelmi leírásokból is, hogy mintha legalábbis a kezdeti időszakban, az általad is említett történelmi időszakokban, mint hogyha éppen ellensége lett volna azoknak, akik ide költöztek. Tehát én is emlékszem a gyerekkoromból, hogy voltak a falu külterületének olyan részei, amit inkább hasonlított a Szahara homok sivatagjához, mint az Alföldhöz. Kedves hallgatók, megint zene következik, de ígérem, hogy hamarosan visszajövünk és folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, az érdekes emberekről szóló magazinunkban Vékony Gizellával beszélgetünk. Te mondtad, hogy nem sok érdekes van benned, de hát amit elmondasz azért, az mégiscsak, minthogyha egy kicsit meghazudtolna téged, mert nagyon is érdekesek ezek a dolgok. Említetted itt a beszélgetés kapcsán, hogy az ide költözőket nagy csalódások érték, mert reménykedtek abban, hogy az olcsón vagy éppen ingyen megkapott földek, azok majd milyen nyereséget hoznak, aztán itt találták magukat a nagy homok tenger kellős közepén. Akkor se volt könnyű itt élni, ma sem könnyű. Miben másabb mégis ez a mostani világ, amennyire te tapasztalod, teljesen testközelből, hiszen most is földműveléssel foglalkoztok?
Hát igen, ez a mostani gazdálkodás. Nem mondom, hogy elégedett vagyok vele. Régen is a takarék, meg a bankok, szóval uralták akkor a szegény embereket, tehát ide csalták őket, adtak nekik földet, és éljél meg, és majd visszafizetett, de szegény mind földön futó lett, mert nem tudott, tehát a homokon nagyon nehéz megélni, tehát ez egy másfajta gazdálkodási forma. Akik Szegedről idejöttek, úgy általában lázárok, kis telekről, sokan rabbi, meg a hódmezővásárhelyiek, mi egymás, aki értett hozzá, az így gyökeret vert. Hát a mai világban viszont, igen, hát itt nem nagyon mi határozzuk meg azt, hogy mit is csináljunk, hanem hát inkább az unió. Tehát nem is a kereslet határozza meg, hogy mit csináljunk, nem az, hogy mik, hanem a politikát. Szóval ez egy borzasztó dolog, szóval az biztos így igaz, hogy a piacgazdaság nem úgy működik, ahogy kellene, tehát most, ha csak a szőlőre megyek le, azt látom, hogy rengeteg szőlőt ütettek le, mert adják a támogatást, de miért, amikor valójában piac nem igen van rá. Tehát csinálnak már mindent a szőlőre, tehát támogatják, és nem pont az kellene.
Térjünk is vissza egy kicsit a múlthoz, vagy inkább a történelemhez, inkább így fogalmaznék. Milyen emlékeket sikerült fölkutatnod ebből a közelmúltból, vagy inkább távolabbi múltból, amikor még te is nagyon-nagyon kicsi voltál, vagy lehet, hogy még nem is voltál, legalábbis ebben a formában, amiben most, hogy itt a munkán túlmenően, meg az egzisztencia megteremtésén túl, mivel foglalkoztak az őseid, vagy az őseink, hogyan szórakoztak, hogyan próbáltak boldog, elégedett emberek lenni?
Pont az őseim. Azt tudom, hogy akkor Tázláron, amikor idejöttek, 3 tó uralt a Tázlár környékét, szóval volt Szűstó, Lázártó, Szarvastó, na meg még a Pirtói tó, tehát azért jóval bizonyosabb területek voltak, és ők bizony tavat is vettek, ők haláztak szépen. Mikor még én is gyerek voltam, tehát azt a vízi világot összehasonlítani ezzel a pusztasággal, szóval az nem egyszerű dolog. Szöldővel kezdték, azt tudom, hogy szöldővel kezdték ők is. Na most az elsivatagosodott területet valahogy termővé kellett tenni, mert mivel, hogy az elődök, ugye már kiirtották az erdőket, a földes urak, a Benyicki, mi egymás, a nagyobb urak, azért kivágtosták az erdőket, sok helyen csak a puszta futó homok maradt, és ezt, hogy azért valahogy tudják termővé tenni, ezt meg kellett fogni a homokot nagyon sok helyen. A temetőbe például egy sír nem maradt meg, szalmát kellett belerakni, azzal kellett átforgatni, hogy ne vigye a szél tovább a sírokat például. És hát így működött ez a szőlőnés, hogy szalmát raktak bele, ami megkötötte a talajt, és elkezdték szőlőt ültetni például. Azzal kezdték. Hát erről is találtam emlékeket nagyon vékony Antal, aki az országos napilapokban nagyon számtalan cikket megtalálom, és olyan írásai vannak neki, ami ma is helytálló volna a perenuszpóráról például. Aztán még tehéntartás, hát a birkatartás is volt, igen, de a birka nem jó, nem való az ilyen területre, igazából abból, hogy ez a kis növény, ami is van, rögtön kitapossa, úgyhogy állatokat tartottak, azért próbáltak gabonát termelni. Ilyeneket azt tudom, hogy például Bócsán is olyan borzasztó állapotok voltak, a földkunyhókban laktak, tehát nem voltak ház, nem tudtak, idejöttek, nincs telenek, hogy meghúzzák magukat, a bucka oldalába váltak maguknak kis zugot, hogy tudjanak valahol meghúzódni. Gyerekek ott voltak, még szülők elmentek valahova a napszámba vagy az EB-ről dolgozni. Még szegény valamelyik atya is, azt hiszem, nem tudom, hogy a szöldös atya, vagy melyik, amelyiket kirakták Bócsára, még ő is nélkülözött. És mondja, hogy hiába kapott ő földet, nem tud ő vetni, vagy hogy nem való ez a föld semmire, ebbe maximum bukszbencét, ha lehet vetni, mert az jön a futóhomok, és az, vagy jön a szél, és a futóhomok, azt mondja, hol itt, holnap meg izsákon, szóval annyira elviszi a földet a szél, úgyhogy sok mindent ők se tudtak vele kezdeni, tehát hosszú évekig ez a nyomor ment, és úgy az 1912-es években akkor meg szörnyű helyzet volt, mert annyira rossz termés volt, vagy valami kapcsán annyira nagyon felhalmozottak már ezek az adósságok a takarék felé, hogy rengetegen elkezdtek árverezni, rengeteget a lázároktól kezdve, és akkor emlékszek rá, hogy akkor kezdték volna ezt a Prónagyfalvát, hogy legyen. Az Égető Imre volt, azt hiszem, akkor a községi bíra, és a Vékony Antal is, aki szülei előtte a Benyicki kastélyt még más megvették, tehát így nagyon-nagyon tehetős, módos emberek, tehát akkor mind a kettő öngyilkos lett abba, hogy tönkrementek. Meg Égető Imréhez, nek a nevéhez köthető a Prónagyfalva is, tehát ők akartak tenni, csináltak, tevékenykedtek, de kölcsön is adtak meg próbáltak javítani, és hiába értett a Vékony Antal is ahhoz, hogy rengeteg szőlőt ide behozták, betelepítették, hiába van a rengeteg borhirdetés, ilyen annyira elszegényedtek, hogy öngyilkos lett, szegény ember főbelőtte magát, az újságok leírják, és 8 gyereket árvát hagyott maga után, akkor például a Vékony Emma tanítónőt, a Vékony Tivadar papot ugye bárbat kelten. Tehát ilyen nagyon okos, mind a 8 gyereke ilyen volt, és ezek az emberek se tudtak megélni. Hát akkor elképzelhessük, hogy az egyszerű, a mindennapi, a jobbágy, meg minden, azok milyen borzasztó életet éltek. Szóval ezért a Lakatos Vince könyveit, amikor elolvasom, és leírja, ő is harkakötönybe élt, hogy milyen szörnyű állapotok uralkodtak, szóval az ember szíve megszakad, mert hiszen mindenki szegény volt, mindenki. Imrehegyen például a gyerekek forradbort vittek reggelire magukkal az iskolába, hogy éhenne haljanak. Tehát ezt végigolvasni a mai időben, a mai gyereknek is, tehát nem is tudom, el se hiszi, hát de nekem magamnak is szörny, megrázó, hogy a tanítónének arra kell figyelni óra előtt, hogy a kisbicskákat összeszedje, nehogy véletlenül az órán a forradbora jól lakott gyerekek egymás közt kárt legyenek. Hát szóval ilyen világ volt.
Ma meg a mobiltelefonokat szoktuk összeszedni óra előtt, és csak akkor adjuk vissza, amikor már vége az oktatásnak. Hát ezt a sztorit még soha nem hallottam, hogy forradbor, illetve bicska. Kedves hallgatók, izgalmas ez a beszélgetés, én legalábbis nagyon élvezem minden percét. Pár perc zene hallgatás után még visszatérünk egy néhány gondolat erejéig.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, örülünk annak, hogy velünk tartanak és minket hallgatnak. Az érdekes emberekről szóló magazinban Vékony Gizellával beszélgetünk. Említetted, meg hát gyakorlatilag ezen a beszélgetésen végigvonul ez a gondolat, hogy itt szegénység volt időszak, amikor nem szegénység, hanem egyenesen nyomor volt. Ebből tragédiák nőttek ki, említette itt az öngyilkosságok kérdését is, nagy adósságok. Lehet, hogy néhányan fölkerekedtek szerencsét próbálni, te meg még jó néhány más személy maradt. Mi tartott itt? Mi vonz mégis ebben a vidékben? Mert aki el akart menni, az elment. Amerikába, vagy az ország más részére szerencsét próbálni, nyakába vette a nagyvilágot. Te meg maradtál.
Igen, tényleg valóban elmentem volna. Volt rá lehetőségem, de nem. Hát én, ha arra gondoltam, hogy nekem itt vannak a szüleim, hogy én itt hagyjam őket, nem tudtam volna megtenni. Tehát én egy percig nyugodt életet nem tudtam volna külföldön élni. Tehát igen, az emberben ott, ahol születik, ott él a tanya, a környezet, a bucka, a bármi, tehát ez az örökké visszaszólítja az ember, szóval faluból biztos könnyebb elmenni. De egy tanyáról nagyon nehéz. Ha valaki szeret, ott nőtt fel, mondom, egy percig se gondoltam már, hogy a szüleimet elhagyom, hogy itt hagyjam idős korukra. Mai napig is a falusi házam itt van, de nagyon keveset vagyok benne, de az biztos, hogy most is inkább ragaszkodok ahhoz, hogy kint a tanyán, ott mégiscsak jó, meg a természet. Tehát nem mindegy az, hogy én kinézek, és a természetet látom, vagy a fákat, vagy bármit. Szóval ez hozzám jóval közelebb áll, mint egy falusi élet, ez biztos igaz.
Szóval valaki így fogalmazott egyszer, hogy itt lenni nehéz, de ha elmegyünk, akkor még mindig ide vágyunk vissza.
Hát igen.
Kicsit a vékony családtól most elvonatkoztatva, mert mások is élnek ebben a faluban, meg a környékén. Ebben az amatőr kutató munkádban kitérsz nagyon-nagyon sok családra, személyekre, eseményekre, nagy horderejűre is, meg olyasmire, ami csak a falut érinti. Föl tudsz-e néhány olyan emléket idézni a történelemnek bármely időszakából, ami ehhez a faluhoz kapcsolható, és nem annyira ismert, talán még a falu lakosai előtt sem?
Sok minden eszembe jut, olyan apró történet, hát, amit így újságcikkben megtaláltam, és jót mosolyogtam rajta, például az idős Szűcs Jani bácsi esete volt, aki ugye már 1900 év elején, 1800-as év végén a Venyicki kastély utolsó 600 holdját megvette, és szegény a rendőrök letartóztatták, mert a nagyúrnak érezte magát például vadkerten, beivogatott, és ott az állomáson duhajkodni kezdett, és Jani bácsit bevitték halasra, egyből letartóztatták, és elvitték, és így 120 évre visszamenőleg az embernek olyan jót mosolyogtam rajta, hogy a Benyicki uradalmat megveszik 600 hektárra, és a rendőrök mégiscsak elviszik. Tehát olyan mosolyogtató kis szép dolgok előjöttek, de hát aztán vannak másfélék is, amikor hát nem tudom, hogy mondjam, mert itt volt nekünk 2000 holdas gazdánk, és ugyebár a Nagy Ferenc, gondolom, hogy ezt mindenki tudja, de már többször leírtam, aki nem hallgatta, aki olvassa, az hallgatta, hogy bizony. Ő is egy kicsit hírhetté vált itt a faluba, mert sajnos ő élt az uradalmi jogával, tehát ő azt csinált, amit akart voltak. Ő gyilkolhatott, saját nevelő fiát fejbe lőtte például. A feleségét felakasztatta minden, és mégis megúszta. Hát ő addig úszta, még 48-ig, azt hiszem, akkor azért, amikor már bejöttek a szovjetek, akkor azért már kezdtek a körme alá nézni jobban, na, akkor öngyilkosságba menekült, tehát akkor vitték már el, letartóztatásra, akkor kiment és öngyilkos lett például. Tehát azért vannak más történetek is, de vannak 52-ben, meg 56-os dolgok is itt azért, hogy itt is történtek ilyen olyan megszállások, meg egymás közt ilyen civódások, tehát elfoglalták a tanácsházát, aztán a másikak bementek, zászlót égettek, ilyen-olyan, tehát ezeknek pontosan nem tudom, tehát Oszlányi Pál, meg Pető Péter, Lázár Jenő bácsit is tudom, hogy tehát ezeket az embereket is azért történtek itt ilyen-olyan dolgok, amit csak ők tudnának beszélni, tehát nem nagyon mertek az ezek után. Abban a rendszerben nem volt az erő. Nagyon érdemes beszélgetni utólag is, mert ha elcsípték őket, ez biztos.
Hát igen, a történelem az, meg a politika, igen, az lejött a legalacsonyabb szintekre is, és megkeserítette az emberek életét. Gizi, Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Jó volt veled ezt a pár percet együtt tölteni. Utoljára csak annyit kérdek tőled, hogy te hogyan látod ennek a falunak a jövőjét? Mi segítene nekünk abba, hogy egy picit összeszedettebb, összetartóbb, közösségibb csapat legyünk itt Tázláron?
Figyelj, a fiatalságnak tartását ennyi. A fiatalokat meg kellene tartani. És ha a fiatalok itt feltalálják munkat, akkor persze minden rendben lesz, akkor van jövője a falunak. De hogy tartod meg a fiatalokat, az nehéz dolog.
Igen, hát ezt majd annak kell kitalálni, aki a település vezetését vállalja, vagy fogja végezni az elkövetkezendő időszakban. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a hallgatók nevében is a beszélgetést, és jó munkát kívánok a hétköznapi fizikai jellegű feladataidhoz is. Jó termést kívánok, jó gazdálkodást kívánok, és hát kutasd a történelmet, mert vagyunk sokan, akik érdeklődve várjuk mindig a posztjaidat. Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk, további szép napot kívánunk, jó munkát, jó rádióhallgatást, viszonthallásra!